Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az Európai Bizottság elnöke az unió helyzetéről, az Európai Unió előtt álló kihívásokról, az EU jövőjéről tartott évértékelő beszámolót az Európai Parlament plénum előtt Strasbourgban a tegnap, melyben nagyon sok új, korábban nem tapasztalt elem vehető észre. Ezekre hívta fel a figyelmet reagálásában Sógor Csaba, európai parlamenti képviselő, akivel adás kezdete előtt sikerült kapcsolatba lépni, és megkérni arra, hogy konkrétan mondja el, hogy mik is az újdonságok, illetve milyen pontokra reagált Jean-Claude Juncker tegnapi beszédét követően. Ezt az interjút hallgathatják meg a mai napra kész műsorban, amelyet adás kezdés előtt kevéssel sikerült rögzítenem. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai napra kész műsorban Sógor Csaba, európai parlamenti képviselőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is mindenkit szeretettel köszöntök.
Érdekes beszédet tartott a tegnap a Strasbourgban ülésező Európai Parlament plénuma előtt Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. Ön reagált is erre a beszédre, és különböző kritériumokat emelt ki. Hát mindenek előtt arra kérem, hogy ismertesse az álláspontját. Mi volt új Juncker beszédében, és miben reménykedhetünk mi, erdélyi magyarok, mint kisebbségi népcsoport?
Sok minden újszerűen hatott. Nyilvánvaló, hogy azzal kezdeném, hogy jó lett volna ezt a beszédet mondjuk 3,5 évvel ezelőtt tartja meg, akkor kevesebb káosz lett volna az elmúlt 3,5 esztendőben. Most például csak egyet emeljek ki, ugye a Kelet-Európa, Nyugat-Balkán bővítésről beszélt, és ugye 3,5 évvel ezelőtt azt mondta, hogy nem lesz bővítés, amivel gyakorlatilag a nyugat-balkáni országokat egy félkézzel Moszkva fele tolta, és a káosz fele. Tehát sorolhatnánk tovább a hibákat, de nem volt egy rossz beszéd. A korábbi beszédeihez képest azt is mondhatnám, hogy egyenesen jó volt, és hogyha visszaemlékszünk arra, hogy egy pár hónappal ezelőtt ugye tele volt az írott és elektronikus sajtó is az ötféle forgatókönyvvel, akkor most azt kell mondjuk erről a beszédről, hogy tulajdonképpen az ötféle forgatókönyvből szemezett egy közös forgatókönyvet, ami nyilvánvaló, hogy egy mondatban arról szól, hogy egy egységesebb, egy erősebb, és egy jelenleginél sokkal demokratikusabb unió mellett szállt sikra, mondjuk ebben az éves programbeszédben, de nyilvánvaló, hogy az az érdekes ebben a beszédben és újszerű, hogy megpróbált, úgy ahogy ő maga is mondta, egyensúlyozni, és az, amit két világháború után minden európai tud, hogy Európa a kompromisszumok kontinense, ebben a beszédben és ebben a felvázott programban ez látszott a legjobban. Ő is tudja azt, hogy ahogy szó szerint meg is fogalmazta, Európa nem tud lélegezni csak a bal tüdejével vagy a jobb tüdejével. Itt most nem bal és a jobb oldalra gondolt, hanem földrajzilag ugye Európa nyugati és keleti felére. És innen érthetőek ezek a mondjuk így újszerű dolgok, hogy eddig csak a visegrádiak bírálták azt, hogy ne legyenek másodrendű polgárok, most ő is elmondta. Eddig ugye mindenki mondta azt, hogy baj van a jogállamisággal, és kettős mércével mért sokszor a bizottság. Ugye Magyarország és Lengyelország esetében ezt túlságosan komolyan vették, más országokkal szemben nem. Például Franciaország évek óta nem tartja be a gazdasági növekedéshez szükséges feltételeket, költségvetési hiány, ugye, stb. Amíg nem jött az új amerikai politika, amiről nem lehet sosem tudni, hogy mi az. Éppen addig senki nem vette komolyan, hogy anyagilag is, gazdaságilag is megéri azt, hogy legyen egy egységes európai védelmi rendszer. Mondok egy példát, ugye, hogy míg Amerikában sokkal kevesebb pénzből gyártanak fegyvereket, repülőgépeket, addig Európa azért költ olyan sok pénzt, mert itt többféle, hát ugye mi nem egy Európai Egyesült Államok vagyunk, itt többféle ipar van, és nem sikerült összehangolni. De hadd említsem a számunkra a legfontosabbakat is, ugye Romániát ötször említettem meg, ami rendkívüli fontossággal bír. Nyilvánvaló azért is, mert amikor 2019-ben lejár a mandátum a Junckernek, és lejár az 5 éves mandátum, és új parlamentet, bizottsági elnököt választunk majd, akkor pont Románia lesz a soros elnökségen, de nem ez volt a legfontosabb, hanem a jogállamiságot említette, nyilvánvaló, hogy a Schengent említette, és itt soroljam fel, és utána térjünk rá egyenként ezekre az euróövezetet, ugye segíteni kell a gyengébben fejlődő tagállamokat, hogy hamarabb lépjenek be az euróövezetbe, és ami számunkra a jogállamiság mellett még fontos, az külön megemlítette az egészségügyi kérdést, ugye itt oltásokról volt szó, a gyermekek helyzetéről, és ugye a munkavállalást, ami rengeteg kelet-európait érint. Itt jó magam is naponta találkozom az visszabirkózásban azzal a két anyaggal, munkaanyaggal, ami arról szól, hogy a Európa keleti feléből nyugatra munkát vállalni ment uniós polgároknak a jogaival foglalkozik. Úgy hívjuk ezt szaknyelven, hogy az egyik az a kiküldetési irányelv, tehát ha hivatalosan elmegy valaki cégen keresztül nyugatra dolgozni, akkor milyen jogai vannak, nem csak kötelességei, vagy a nyugatinál kisebb fizetései, és a másik pedig ugye mondjuk csúnyán hangzó kifejezés, ez a szociális dömping, nyugat pedig attól rettek, hogy ellepjük őket, hát 20 millió kelet-európai ment el nyugatra dolgozni, és hogy ez mekkora teher nyugatnak. És ezekben a kérdésekben nyilvánvaló, hogy a nyugat-kelet különbséget azt ma már nem csak úgy emlegette migrációs kérdésben, ugye szoktuk meg, hogy csak keletet sapkázzák, nyugatot nem, nem úgy emlegette, mint hogy csak kelete vannak a problémák, hanem nyugat is felkerült, lásd például az egészségügy kapcsán ugye az élelmiszer botrány, csóválták a fejüket, amikor egy-két kelet-európai vagy visegrádi miniszterelnök vagy államfő megmerte említeni, hogy nyugat elárasztja a keletet sokkal silányabb minőségi áruval. Most ez jó volt visszahallani a Juncker szájából. Nem vártuk el azt, hogy bocsánatot kérjen, vagy elnézést azoktól a közép-kelet-európai vezetőktől, ugye, akik ezt először mondták, és utána szinte megsapkázták őket, hogy mernek lázadni, és ilyen felelőtlenül állítani dolgokat, ezt idézi a gondol felelőtlen, hanem egyszerűen átvették. Nyilvánvaló a legnagyobb kérdésben, a migrációs kérdésben a legélesebb a kelet-nyugat viszony, ott nem volt várható az, hogy valamiféle egyességre, kompromisszumra jutunk. Itt ugye mindenki várja, hogy a német választások csengjenek le, amivel nyilvánvaló dicsekedhetett is Juncker az, hogy az elmúlt időszakhoz képest, a korábbi Barroso korszakhoz képest, ugye ez a bizottság azért, igaz, hogy túllépte hatáskörét, és nem csak a szerződés őre volt, hanem politikailag is mozdult, de elérte azt ugye Juncker, hogy ezzel az európai befektetési tervel is a kedves hallgatókat nem vigasztalják ugye a nagy számok, vagy a nagy gazdasági mutatók, de fontos azt tudni, hogy az eurozónán belül a GDP az 2,2, Európában 2 lett, a görögök úgy néz ki, kilábaltak a veszélyzónából gazdaságilag, még a bizottsággal is rendeződött a görög kormány viszonya, és az európai befektetési terv, amit 5 hónap alatt ugye keresztül nyomtak, az azt eredményezte, hogy ma Európában 9%-os csak a munkanélküliség ahhoz képest, hogy mennyi volt ugye, és 250 millió embernek van munkahelye. Nyilvánvaló, hogy ami pedig minket illet, a jogállamiság kérdése, itt szó szerint is a nemzeti delegációk hát felszólása kapcsán én megkaptam a magyar delegációnak a beszédidejét, elmondhattam azt, hogy marosvásárhelyi diákok szülei is szeretnék látni ezt a jogállamiságot, de nem azt, amit Románia nyújt, és hogy csak dicsérni tudjuk azt, hogyha valóban Európa és az Unió és a bizottság komolyan veszi azt, hogy Európa az egyenlők Európája, és a szabadság, egyenlőség, testvériség, ugye francia forradalom, hát hármas mondatát itt úgy hallottuk vissza, hogy szabadság, egyenlőség és az értékek, és nyilvánvaló, hogy én az elmúlt időszakban is mindig ezekre az értékekre hegyeztem ki a hangsúlyt, mint ahogy a héten nagyon sok érdekes téma volt és felszólalás Észak-Koreától egészen a burmai, a mianmári emberjogi helyzetig, mindenütt ezt szoktam kihangsúlyozni, hogy Európa akkor tud a legjobban segíteni, ha példát mutat, és a saját ország, a saját kontinensén belül hát szavatolja az emberi jogokat. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen vitában nagyon sok minden hangzik el, és a frakcióvezetők is, különböző nemzeti delegációk vezetői is elmondták a véleményüket. Egybehangzó vélemény volt az, hogy nem Európa mondott csődöt, és ez a mindenkinek a Brexit kapcsán jutott eszébe, hanem a tagállamok, szándékosan nem mondok nemzetállamot, mert ezt mindig összekeverik a politikusok is, és a sajtó is, tehát a tagállami megoldások mondanak csődöt. Lásd, ugye egyedül nem képes Görögország és Olaszország megbirkózni a menekült áradattal. Ami pedig a Brexitet illeti, ugye azt eredményezte a britek buta döntése. Egy válás, egy válóper az sohasem lehet hasznos hosszú távon. Mindig fájdalmas és anyagi költségekkel is jár, ha szabad így példáloznom. A Brexit azt eredményezte, hogy látható módon az unión belüli választásokon azok, akik szétverni akarták az uniót, mind alul maradtak, illetve hogy nőtt az uniós polgárok bizalma. Láttunk a héten egy tanulmányt is, grafikonokat is az unióval szembe, tehát szerintem, és már tárgyalások vannak erre, hogy ez a nehéz kérdés is, a migrációs kérdés is úgy fog megoldódni, hogy a kecske is és a káposzta is jól lakjon, vagyis hogy a frontországok érdekei, de az Európa keleti felében élők érdekei is érvényesüljenek, és erre már vannak forgatókönyvek, de mondom még egyszer, erről konkrétumokat most még nem említett a bizottság elnöke, mindenki várja, hogy csengjenek le a német választások. Ami Romániát illeti, ugye elhangzott konkrétan az is, hogy 2019 márciusában, pont Nagyszebenben szeretne a bizottság, addigra már eldől, ugye Nagy-Britannia sorsa is, az Egyesült Királyság sorsa is, akkora szeretne egy a román soros elnökség alatt egy hát iránymutató, útmutató ülést szervezni, és hát nem véletlenül választotta Nagyszebent a bizottság elnöke, hiszen egy nyelvet beszél a román államfővel, amikor az az anyanyelvét is használja néha, és egyfajta hát baráti segítséget is nyújt a román államfőnek az elkövetkezendő elnökválasztáshoz. Erre mondtam a német kollégáimnak, hogy korábban jeleztem, és most összesítve megkapják azt, hogy hány olyan megnyilvánulása volt a román államfőnek kisebbségiként, ráadásul, ami nem a jogállamiság és az egyenlőség és az európai értékek fele mutat, főleg itt a kevésbé kisebbségbarát megnyilvánulásaira gondolok. Nyilvánvaló, hogy a térségben vagy Európában is Románia egy fontos ország, a Fekete-tenger miatt is, a nagysága miatt is, és itt az úgynevezett rendetlenkedő keleti blokkban Románia az, akit hát szeretnének magukhoz édesgetni.
Ezek szerint látom, akkor Románia nyer a legtöbbet ilyen szempontból, ezek alapján a Brexitből?
Hát ezt nem tudnám így biztosra mondani, de nyilvánvaló, hogy az úgynevezett régiek és nagyok érdeke az, hogy a rendetlenkedő visegrádiakat és keletieket ugye megpróbálja megzabolázni, és hát Románia az, akinél hajlandóság mutatkozik, mert itt Románia nem csak most ebben az utóbbi időszakban, de talán mondhatjuk, ez elmúlt 100 évben is állandóan kereste a helyét a térségben, és hol ide, hol oda locsant. És ugye a lengyeleket, a magyarokat nem lesz könnyű meggyőzni arról, hogy mindent, amit Németország, Franciaország mond, az jó. Próbálják a szlovákokat, cseheket ugye a visegrádi négyek közül elcsábítani és csalogatni mindenféle ígérettel, de hát ők is látják a realitásokat. Itt Románia az, aki ugye távolabb is van, közelebb is van a forrópontokhoz, Törökország, Nyugat-Balkán, Oroszország, és itt kell ígéreteket tenni. Nekünk meg az a dolgunk, hogy bármennyire is fontos számukra Románia, tegyenek úgy, mint a Nyugat-Balkánnal és Horvátországgal. Ugye a csatlakozás kapcsán hangzott el az, hogy Szerbia ugye jó lenne, hogyha belátható időn belül az unió tagja lenne, de köteles minden feltételt teljesíteni, és a Schengen kapcsán hangzott el, Románia és Bulgária esetében nem mondták már azt, nem mondta azt Juncker, hogy teljesítenek el bizonyos feltételeket, hanem azt mondta, hogy ugye már a Schengen részeivé kéne váljanak, és Horvátország is, ha teljesíti a feltételeket. Tehát ugye mi is azt mondjuk, hogy rendben van, Románia fontos nektek, de akkor legyen fontos a kisebbségek védelme és a kisebbségek jogai is, ugyanúgy, mint a védelmi politika, ugyanúgy, mint a számítógépes és egyéb bűnözés elleni harc, vagy az egységes pénzügyi rendszer, vagy pedig ugye a szociális kérdésekben is az egységes uniós szabályozás vagy rendelkezés. Voltak ilyen részletkérdések is, hogy hát formailag milyen változások lesznek, és Juncker nyilvánvaló, hogy itt tudott részletekbe bocsájtkozni, hogy ugye kerülendő legyen a bizottság és a tanács közti feszültség, ezt a két testületet egy ember vezesse, de én ezt nem tartom egy komoly felvetésnek, mint hogy az sem, hogy transznacionális listák legyenek, ezt a néppárt kifejezetten ellenzi is. Tehát ez azt jelenti, hogy a következő Európa Parlamenti választáson, ugye ha kiléptek a britek, akkor úgy néz ki, hogy a 750 fős parlamentet talán 700-ra csökkentik, a 73 brit helyből 23-at úgymond egy ilyen nemzetek feletti listára fordítanak. Ez azt jelenti, hogy azok az európai politikusok, vagy azt jelenteni, reméljük, hogy csak ez egy terv, azok az európai politikusok, akik ismertek és meg tudják szólítani az európai polgárokat, azok egy külön listán induljanak. Szerintem itt inkább az van, hogy egy-két régi vágású államfő vagy miniszterelnök, aki Európa Parlamenti képviselő volt, az így szeretne itt még maradni. De nyilvánvaló, hogy az is van ebben, hogy megpróbálják egy még egységesebb Európa fele tolni az elkövetkezendő időszakban, nem csak a választásokat, hanem az egész rendszert. Az ötféle sebességről beszélnek, de nem sebességről volt szó, hanem öt többféle változatot soroltak föl annak idején Junckerék, hogy milyen lehetséges európai jövőt lehet építeni, és ebben a keverékben nyilvánvaló, hogy ő azt szeretné, hogy ha nem is egy Amerikai Egyesült Államokhoz hasonló rendszer legyen, de egy sokkal egységesebb Európa legyen. Ennek nyilvánvaló, hogy megvannak az előnye és a hátránya is. Említettem csak egyet, ugye a sok közül az anyagiaknál a biztonsági vagy védelmit, de nyilvánvaló, hogy nekünk az a feladatunk, hogy azért, és ezt ő is kihangsúlyozta, hogy azért a szubszidiaritás, a tagállami feladatok és lehetőségek megmaradjanak. Hát erről fog szólni az elkövetkező időszak, hogy hogyan tudunk egyensúlyt teremteni, kibékíteni nyugatot és keletet, északot és délt is, és legfőképpen, hogy józannak és normálisnak maradni ebben a világban, amikor a hordószónokok és a nagyot mondók ideje jött el, hogy úgy néz ki, hogy legalábbis azoknak az ideje jött el, nem csak Európában, hanem Európán kívül is, ugye az Amerikai Egyesült Államokra gondolok, vagy éppen Észak-Koreára, ahol éheznek az emberek, de ugye atomhatalomnak képzelik magukat, és ijesztegetik az egész világot.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Sógó Csaba, európai parlamenti képviselő úr, mitől változott meg bő fél év alatt ennyire az Európai Bizottság elnökének álláspontja? Ugyebár 5 forgatókönyvből idestova az én meglátásom szerint 3 maradt: szabadság, jogegyenlőség és jogállam, Európai Unió 3 alappillére. Mi történt? És annak is a függvényében, hogy ugyebár itt, ha nem is lett kimondva, de mégiscsak a másodrangú állampolgárok létének cáfolása kapcsán azért az őshonos kisebbségek és a nemzeti kisebbségek kérdése is terítékre került.
Hát nyilvánvaló, hogy az történt, ami minden ilyen közös terv körül van, hogy beérkeztek a bírálatok, a javaslatok, a vélemények, és jó volt az, hogy akadt egy-két keményebb kezű államfő, például a magyar miniszterelnök, aki elmondta, hogy mi az, ami nem jó, például a migráns kérdésben, és ma már a német kancellár is ugyanazt mondja, anélkül persze, hogy azt mondaná, hogy bocsi, de egy évvel ezelőtt szittalak, tényleg okos ötlet volt, hogy meg kell szűrni a menekülteket és a migránsokat, és aki tényleg rászorul a segítségre, azt engedjük be, mert nehezebb lesz, most már rájöttek, a gyakorlat megmutatta, hogy nehezebb lesz hazaküldeni a gazdasági menekülteket. Nyilvánvaló, hogy van Európának felelőssége is abban, és nem csak a beszédben látszik, hogy megváltozott a világ, mert közben az történt, hogy amit eddig is tudtunk és mondtunk, hogy kell egy kis pénzt költeni az afrikai országokra, és ez 1,8 milliárd euró most azért, hogy ott élhető világ legyen. A 2015-ös nagy válság az annak is tudható be, hogy elfogyott az ENSZ-nek a segélyalapja, és már nem kaptak segélyt az afrikaiak, és elindultak. Erről nagyon keveset beszéltek annak idején. És hát nyilvánvaló, hogy az történt, hogy nem csökkent úgymond a tányérban, vagy az asztalon az iratcsomó a megoldatlan problémákkal, hanem nőtt, és ezt Junckernek is, és a bizottságnak is be kellett látnia, hogy kompromisszumok nélkül sem az unión kívül, sem, de főleg aztán az unión belül nem lehet a békét és nyugalmat megőrizni, és ha valaki sokat kiabál, hogy baj van a határokon, mert jönnek a menekültek, akkor nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb rájönnek és elhiszik. Hosszú ideje mondja Olaszország, nem hittek. Hosszú ideje mondta Görögország, nagyon nehezen hittek neki. Hát el kellett induljanak befele. És ugye egy úgymond nem partvidéki ország, hanem egy belső ország, Magyarország is kellett szétuszoljon, hogy végre elhiggyék, hogy nem csak baj van, de hogy megoldást is kell erre találni.
Az őshonos kisebbségek és a nemzeti kisebbségek kérdése, amely eddig tabu volt, most, hogy így felmerült. Ez magának az európai polgári kezdeményezés jövőjének is segíthet? Itt konkrétan a Minority Safe Pact-re gondolok.
Lehet, hogy segíthet, de én visszatérve a kérdésére egy kicsit óvatos lennék. Ugye itt mindig bennünket együtt kezelnek mindenféle kisebbséggel, és elsősorban a Juncker agyában, amikor a szabadság, egyenlőség és a jogállamiság, ugye az értékek megfogalmazódnak, akkor még mindig nem mondjuk így, hogy a kárpátaljai magyarokra, vagy az erdélyi magyarokra gondol, hanem elsősorban Lengyelország és Magyarország jut neki eszébe, hogy ezek a kuruckodó magyarok nem akarják betartani a közös döntést. De nyilvánvaló, hogy nekünk ez a feladatuk, én ezt nagyon sokszor elmondtam talán itt a rádióban is, hogy nem örültünk annak, hogy például Magyarország és Lengyelország kapcsán jutott eszébe a bizottságnak és a parlamentnek is, hogy legyen egy olyan rendszer, ami megoldja az úgynevezett koppenhágai dilemmát, vagyis hogy számon kéri nem csak a csatlakozás után az új tagállamoktól, de a régi tagállamoktól is, hogy hogyan tartják be a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető emberi jogok védelmét. Nem örültünk annak, hogy róla jutott eszébe, de ha már Magyarországról és Lengyelország jutott eszükbe, akkor mi egy olyan törvénytervezetet készítettünk, ez a saját szakbizottságomban történt az elmúlt években, a jogállamiság, demokrácia és alapvető emberi jogok mechanizmusa ez, ami ott van a bizottság asztalán, és amiben benne van, hogy mindenkin számon kell kérni. És természetesen minden alkalommal elmondom, hogy Franciaország és Görögország, Szlovákia, Litvánia, Bulgária és persze Románia is az unió leggyengébb tagállamai a kisebbségvédelem területén, és legyen egy rendezés. És nyilvánvaló, hogy remélem elég erős hangunk volt nekünk, hiszen itt az elmúlt időszakban sok minden történt, amit azelőtt el sem hittünk, hogy meg fog történni. Például bekerült a néppárti dokumentumokba kisebbségvédelem, először a parlament történetében egy meghallgatást, ez egy szakmai előkészítő egy törvénytervezethez, egy meghallgatást tartottunk a kisebbségvédelemben, de nyilvánvaló, hogy az ő agyukban is tudatosult, hogy itt van 60 millió ember, akiknek a jogait nem tartják be. Ezt mondtam el most az unió jövőről szóló beszédben is, ugye, hogy tagállamonként másképp rendezik a jogaikat, és nincs rendben. És az unióban nyilvánvaló, hogy most az látszik, hogy mindig tüzet oltunk, és egy problémát próbálunk megoldani, de nyilvánvaló, hogy hosszú távon is kell tervezni, és itt van a szerződés, amiben benne van a kisebbségvédelem, csak ezt a gyakorlatba kell ültetni. Nagyon nehéz kérdés, mert itt a legfőképpen a spanyolok azok, akik ugye elleneznek mindenféle közösségi jogot, a katalánok és a baszkok miatt, de ráerősítenek a románok és a szlovákok is. A kisebbségi kérdés, illetve a polgári kezdeményezés kapcsán tudni kell azt, hogy minden mandátumban, ami Csonka 2009-es mandátumunkban is, még talán ha valamit mond a hallgatóknak az a név, hogy Tabajdi Csaba, a szocialista képviselőnk volt itt Gál Kingával, akiknek a segítségével benyújtottunk egy ilyen javaslatot. Az előző mandátumban is, most is ott van az asztalon egyéni kezdeményezés, tehát nem a bizottság, hanem egy képviselő vagy egy képviselő csoport jön egy javaslattal, legyen egy kerettörvény, úgy, mint a roma kisebbség esetében, ami a nemzeti kisebbségek védelmét szavatolja, és nyilvánvaló, hogy a polgári kezdeményezés, az 1 millió aláírás abban segíthet, hogy ez a törvénykezés beinduljon. Eddig mindig visszautasították, úgy, mint a nemzeti parlamentben, ugye mondjam, az otthoni szóhasználata, az állandó bűró, itt az elnökség dönti el, hogy bekerül egy törvénytervezet, vagy nem. Itt sajnos mindig a néppárt és a szocialisták leszavazták. Az előbb említett szlovák, román, spanyol néppárti kollégák mellett azért ott vannak a litvánok és a bolgárok is, ugye a franciák is, a görögök is, akik rettegnek bármilyen közösségi jogtól, ami a kisebbségeket illeti, de ez a polgári kezdeményezés ugyanúgy tud rajtunk segíteni, mint a nemzeti parlamentben is, a román vagy a magyar parlamentben, országgyűlésben 100-200 ezer aláírással lehet kényszeríteni a törvényhozást, hogy foglalkozzon egy témával. Nyilvánvaló, hogy kényelmetlen és kellemetlen nekik, mármint a bizottságnak, mert őt tudjuk az 1 millió aláírással kényszeríteni, ugyanahogy még 3 kérdésben összegyűlt 1-2 millió aláírás, és ezekkel se foglalkozott, megtörténhet, hogy összegyűlnek az aláírások, és nem történik semmi, de nekünk az a dolgunk, hogy készen legyünk. Készen legyen a törvénytervezet, fel tudjuk mutatni, a bizottságnak lesz a felelőssége, a kötelessége, mi türelmesek vagyunk, túléljük, kivárjuk, ha nem ebben a mandátumban, a következőben ezt a törvénykezést megalkotni.
Mindenképpen nem, jó lesz az, hogy nagyszeben a figyelem középpontjába kerül. Igaz, hogy egy számunkra eléggé nehéz év után, 2018 után, tehát 2019 márciusában lesz csúcs találkozó Nagyszebenben, amely azért nagyon közel van Székelyföldhöz. Úgyhogy ide jönnek az európai tagállamok kormány és államfői. Nagyszebenben ez azt hiszem, hogy óriási dolog. Nem? Jó, tehát igen, ez nekünk igen. Is kisebbségi létünk jövőjét illetően?
Hozhat, ugyanakkor látni kell azt is, hogy a román gépezet az elmúlt időszakban is orba szájba, ha szabad ilyen kifejezést használnom, nyomatta a külügyminisztériumtól az államelnöki hivatalig mindenhol, hogy példásan oldották meg a kisebbségvédelmet. Ezért ajánlottam én halálos komolyan, nem gúnyosan, hogy hát ugye, ha ilyen példásan oldották meg, akkor a román elnökség alatt általában minden elnökség kiválaszt magának egy-egy prioritást, és általában 3-at, 2-t, 4-et, a 3-at szeretik a tagállamok, meg lehet nézni a korábbi esztendőkben, és akkor az egyik ilyen prioritása Romániának az legyen, hogy példát mutassanak Európának. Persze ne a román mintát mutassák föl, csak zászlósai legyenek, sereg élére álljanak abban, hogy legyen egy egységes európai kisebbségvédelem, a jó példákat felsorolva. Az így van, hogy a görögökhez és a franciákhoz képest a románok azok hát jó fiúk, na de azért egy 5-ös tanuló, vagy egy majdnem bukásra álló tanuló ne dicsekedjen azzal, hogy a másiknak csak 1-ese van, hanem nézze meg a 10-es tanulót, ugye a finneket, az olaszokat, hogy kell megoldani tisztességesebben ezt a kérdést, és róluk vegyen példát. Na hát Nagyszebben és a román elnökség is egy nagy-nagy kihívás, nem csak Románia, hanem a mi számunkra is, hogy mennyire tudjuk ellensúlyozni ezt a propagandát, ami fog menni, és látszik, hogy az energiáinkat elvonják mindenféle mondva csinált ügyjel, legyen az focidrukkerség, vagy Kaufland image, és hát arra tudok mindenkit kérni itt az év elején, az iskola év elején, hogy legyen az pedagógus, vagy tanár, vagy diák, vagy focidrukker, vagy politikus, őrizzük meg a józanságunkat és az épeszünket, mert a 18-as év az arról fog szólni, hogy úgy néz ki, Románia úgy szeretné megünnepelni az állítólagos 100 esztendeit, ne felejtsük el, nem 18-ba dőlt el Románia sorsa, hanem korábban, és a román államiság 1920 után kezdődhetett. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy próbáljuk a józan eszünket megőrizni, és a józan hangunkat, mert erről szól az egész zászlóbotrány, felirat, provokáció, hogy ne maradjon időnk dolgozni, építkezni, pályázni, pénzeket lehívni, hanem mindenféle ilyen mondva csinált perekkel fárasszanak le minket.
Azt hiszem, hogy ennél nemesebb gondolatsor, amit igazán meg kell szívlelni, nem is zárhatja ezt a beszélgetést. Tisztelt Sógor Csaba, európai parlamenti képviselő úr, köszönöm önnek, hogy rendelkezésünkre állt e szoros munkatempóban Strasbourgból. További jó munkát kívánok.
Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek jó évkezdést kívánok az új iskolai évben.